Ez még mindig a könyvben utazom, a mikrofonnál Lola Andrea, és azért jutott eszembe, hogy visszahozom nektek ide a műsorba a Lélek sötét oldala című könyvet, mert nagyon sok szó esik a narcizmusról, és ez a kötet rengeteg izgalmas kérdést vet fel. Például, hogy a narcisztikus, de a pszichopata és a machiavellista vonások is hogyan érhetők tetten, és milyen hasznot hajtanak egyes embereknek. A könyv nem új, 2021-ben jelent meg, de szerintem most is érdemes elolvasni. Lehetséges, hogy ismeretségi körünkben előfordulnak emberek, akik csak magukkal törődnek, és a legfontosabb számukra, hogy mennyi lájkot kapnak, vagy ismerhetünk olyanokat, akik saját céljaik eléréséhez bárkin átgázolnak, és érdektelenek annak kapcsán, hogy kit mennyire bántanak eközben. Vagy talán volt alkalmunk megtapasztalni, milyen az, amikor valaki pletykák, ármánykodás és manipuláció révén igyekszik boldogulni úgy, hogy mások szinte észre sem veszik, hogy csak kihasználja őket. A szélsőséges kegyetlenség vagy önimádat, valamint a zsarolás általában ritkábban előforduló jelenségek, miközben olyan ezektől eltérő, szintén társadalmi normákat megszegő magatartásformák, mint a hazudozás, a megtévesztés, a csalás vagy mások piszkálása, megszégyenítése sokkal gyakoribbak. Az úgynevezett sötét triád személyiségkoncepció a mindennapos szabálysértő viselkedés formákhoz kötődő vonásokra, az átlagemberekben is jelenlévő sötét oldalra hívja fel a figyelmet. Bereckei Tamás, Birkáns Béla és Cibor Andrea könyvének címe A lélek sötét oldala, narcizmus, machiavellizmus, pszichopátia. Most Birkáns Béla pszichológust, a Pécsi Tudományegyetem általános orvosi kara docensét kérdezem arról, miért volt időszerű, hogy egy ilyen összefoglaló a szakemberek és az átlagolvasók számára is rendkívül érdekes könyv megszülessen.
A 21. században aktuálissá vált ez a kérdés. Egyre nagyobb az érdeklődés a pszichológia iránt, úgy megérteni mások motivációit, mások dolgait. A könyv nagy része az igazából arról szól, hogy alapvető személyiség vonások megvannak bennünk, csak valakinél intenzív, van, akinél jobban artikulálódik, erőteljesebben jelenik meg, van, akinél meg kevésbé. Csak egy példát mondjak, ugye a könyvből is van a narcizmus kapcsán, ugye narcisztikus embereket mindenki úgy gondolja, hogy ők ilyen önimádók és önfényezők, öntömjénezők, de hogy van többféle fajtája is a narcizmusnak, hétköznapokban is találunk ilyet, például ez az úgynevezett mimóza narcizmus, ami ugye arról szól, hogy ezek az emberek, ezek viselkedés szintjén szerények, de ugyanakkor vágynak az elismerésre, csak nem merik így kitenni magukat, hogy na én vagyok a legjobb, meg ilyesmi, hanem ők így ebből a kvázi szerénységből kovácsolnak erényt és pozitív visszajelzéseket. Ezek a vonások, ezek lehetnek patológikusak, de mindannyiunkban többé-kevésbé megjelennek. Ugye? Tehát vannak ilyen helyzeti tényezők, hogy amikor esélye van az embernek, mit tudom én, kicsit cselezni, mondjuk akár egy diáknak egy vizsgán, akár puskázni, vagy bármilyen módon cselezni, akkor lehet, hogy megragadja az alkalmat. Na most ez is egyfajta sötét vonásnak tekinthető, hiszen a szabályokat kicsit átlépve, áthágva, rugalmasan kezelve csinál valamit. Hát itt ezek a vonások, ezek erről szólnak, és hogy pont ez a közös bennük, ezért érvelnek sokan amellett, hogy egybe egy koncepció mentén kezelhetőek, ez az önérdek érvényesítés, másoknak egy ilyen manipulációja, talán ezek lennének, amik így a leginkább közös vonásaik.
Azt hiszem, hogy a könyvnek két nagyon sokak által olvasott vagy olvasandó fejezete az, ami a munkahelyről szól, és ami a párkapcsolatokról szól, mert ugye narcisztikussal élni, ennek nagy irodalma van ma már. Kicsit beszéljünk akkor erről, hogy egy munkahelyen eddig csak azt tudtuk, hogy borzasztóan nehéz egy ilyen főnökkel mondjuk, aki lekezelő, aki agresszív, aki törtető, szóval hogy nehéz vele bánni, de nagyon-nagyon sok titokra fény derül ebben a fejezetben.
Hát igen, ezeknek a személyiségvonásoknak, hogy így mondjam, a két alap pillére volt mindig is ez a két téma, tehát a munkahely és a párkapcsolati dimenziók, ez az, amik a legintenzívebben kutatottak, valószínű azért, mert hogy itt jutnak érvényre ezek a vonások igazából. Tehát, hogy akár a gazdasági életben, ha nézzük, akkor hogyha megpróbálom objektívan tekinteni ezt a helyzetet, akkor nyilván egy olyan, valóban, ahogyan is mondta, egy olyan főnök, aki nagyon célra törő, nagyon csak a saját cég érdekeit helyezi szem elé, és azért tesz meg mindent, és hogyha kell, akkor átgázol másokon. Ez ugye nyilván egy cég fejlődése szempontjából, vagy egy cég fejlesztés szempontjából alapvetően jó tulajdonság is lehet, vagy pozitív eredményeket is hozhat. mert hogy gyarapszik a cég, mert hogy folyamatosan fejlődünk, azért látunk a világgazdaságban mindenhol ilyen elég agresszív cégeket, ezeket szokták így is mondani, hogy ők így agresszívan terjeszkednek, meg agresszív akár a marketingjük. Nyilván ennek vannak pozitív oldalai vagy előnyei, hogyha számszakilag tekintjük ezt a kérdést, ilyen nyereség-veszteség mérleg és hasonló tekintetében, és hasonlóan egy narcisztikus, például kifejezetten elbűvölő személyiség lehet, ami mondjuk akár egy marketing esetében, de akár a párkapcsolatok tekintetében ugye egy fontos aspektus. Ezeket azért a hétköznapok szintjén mi magunk is megérezzük, különösebb háttértudás nélkül, hogy itt valami van. Itt valami nem stimmel, nem jó ezekkel az emberekkel hosszú távon dolgozni, lehet, hogy rövid távon jól érezzük magunkat, ugye egy narcisztikussal kifejezetten lehetnek jó időszakok, de utána rájövünk, hogy azért ez mégsem produktív. Talán ezeket az érzéseket, tapasztalatokat segítenek rendszerezni azok az ismeretek, amik a könyvben vannak. És ami szerintem még hasznos, hogy ugye nyilván, hogyha már ismeri az ember ezeket a dolgokat, megismeri és tudja, akkor lehet, hogy megtalálja azokat az utakat, azokat a lehetőségeket, hogy hogyan vergődjön zöld ágra az ilyen emberekkel. Manapság azért elég sok cég van, aki idézőjelben úgy rakja össze a tímeket. Tehát ők tudják, hogy milyen feladatra szeretnének egy csapatot összerakni, és tudják, hogy ennek érdekében milyen jellemzőket keresnek egy-egy csapattagnál. Ilyen helyzetekben kifejezetten előnyösek lehetnek ezek a vonások, hiszen segíthetik a csapat munkáját egy bizonyos pontig. Ahogy mondtam, azért itt alapvetően ezek a személyek sokkal hangsúlyosabban a saját érdekeik mentén mennek, de nyilván lehet egy olyan ajánlatot tenni, hogy mindenki jól járjon.
Párkapcsolatok terén a féltékenység volt számomra az egyik legizgalmasabb kérdés, mert ugye a féltékenységről azt gondoljuk, hogy az jó részt önbizalom hiányból fakad, és akkor itt van egy narcisztikus mondjuk, vagy egy pszichopata, aki nem feltétlenül van hiány az önbizalomnak, hogy akkor ez egy elég izgalmas probléma. Miért teszi féltékenyé például a társát?
A munkavilágában ugye ez az önérdek, öncélú, jutalomkereső vonása dominál ezeknek a személyeknek. A párkapcsolatokban pedig inkább ez a manipulatív. Ugye alapvetően azért a machiavellizmus, amiben ugye ez a manipuláció jobban dominál, de a machiavellisták esetében, ugye ellentétben a másik kettő vonással, a machiavellisták esetében egy bizonyos fokú érzelmességgel, vagy érzelmi tudatossággal, empátia készséggel is társul, tehát ők azért így jobban figyelembe veszik a másiknak az érzéseit vagy reakcióit. Tehát ők azért finomabb manipulatív technikákat alkalmaznak, illetve eleve ezt ilyen elmeteóriás képességnek hívjuk, amikor hát ez tulajdonképpen az empátiával is kapcsolódik, de hogy az elmeteória az igazából egy kicsit ilyen érzelemmentesebb aspektusa az empátiának, ami arról szól, hogy mennyire vagyok jó abban, hogy megértsem, hogy mi van a másik fejében az alapján, ahogy cselekszik, ahogy reagál. Tulajdonképpen ez az elmeteóriás képesség, és ebben azért a machiavellisták a három közül a legjobb. Tehát ők azért elég jól megértik, hogy mi van a másik fejében, és úgy manipulálják a másikat. Ellentétben a narcisztikussal, ugye, akit nem érdekel, hogy mi van, őt csak az érdekli, hogy őt imádják, tehát az, hogy a másik mit gondol magáról, az úgy hidegen hagyja, illetve hát a pszichopatát meg egyáltalán nem érdekli, ugye? Tehát, hogy ebben azért vannak már nagy különbségek a három között, és a machiavellizmus éppen ezért egy olyan vonás, ahol hosszú távú kapcsolatokat könnyebben kialakítanak a machiavellisták. Mert nekik nincs érzelmi igényük arra, hogy őket nagyon felmagasztalják, mint a narcisztikusoknak, illetve érzelmesebbek, mint a pszichopaták. Tehát nekik könnyebb hosszú távú kapcsolatokat kialakítani a másik kettőhöz képest. A másik kettőnél ugye nagyon extrémen jellemzőek, ezek a rövid távú célok mentén tematizálják az életüket, ezért náluk a párkapcsolatok nyilván idézőjelben nehezebbek, nehezebb ügy, és ezért választják ők ezeket a stratégiákat, tehát ahogy említette is, hogy féltékenyé teszik a másikat, ugye ez egy érzelmi manipuláció. Ezáltal gyakorlatilag a saját fontosságomat tudom felnagyítani egy kapcsolatban. Tehát, hogy én nagyon fontos vagyok neked. A narcisztikusoknál nagyon gyorsan kilóg a lóláb idézőjelben, ugye, hogy ő saját magával van elfoglalva. Na most nyilván egy párkapcsolatban, egy kiegyensúlyozott párkapcsolatban ez nem működik, mert hogy nyilván a másik az elvárhatja, hogy vele is foglalkozzanak. És akkor nyilván ezért olyan embereket kell keresni, olyan párt kell keresni, aki kiszolgálja ezeket az igényeket, tehát például eleve egy alacsonyabb önértékelésű személy, aki idézőjelben amúgy is akkor felnéz a másikra, és akkor ezt ki lehet használni. Tehát ez akkor így jól összekapcsolódik. Ugye erre azért számos példát látunk a hétköznapokban, hogy egy sikeres, társadalmilag is elismertebb személy mellett olyan embereket is találunk, akik szerényebbek, visszahúzódóbbak, stb. Ez azért van, mert hogy nyilván a narcisztikusok jól tudják hasznosítani idézőjelben ezt a párkapcsolati dinamikát. A pszichopatáknál meg ugye azért általában arról van szó, hogy ők eleve kevésbé tudják kontrollálni a saját impulzusaikat, de ez nem abból adódik, hogy nekik erre nincs képességük, hanem nincs igényük. Tehát ugye, hogy ilyen abszolút amorális dologról beszélünk, mert nekik ugye nincsenek ilyen morális gátjaik a pszichopatáknak, akkor ugye nincs is értelme visszafognom magam. Tehát, hogyha én valamit el akarok érni, akkor én azt elérem tűzön vízen át. Ami hát nyilván lehet egy pozitív dolog is, de ha tényleg tűzön vízen át érem el, és tényleg sokaknak ezáltal fájdalmat okozok, meg kárt okozok, akkor az már társadalmi szinten problémát jelenthet. És erre is látunk azért számtalan példát. Na most ugye náluk azért ez a fajta ilyen követelőző párkapcsolati vonás rövidebb távon már kifáraszthatja a partnert, hogy így mondjam, és akkor nyilván valamilyen módon azért mégiscsak oda kell láncolniuk magukhoz a másikat. És akkor ennek például egy ilyen aspektusa ez a féltékenységgel való játszadozás.
Kapunk arra választ, hogy hol van a határa pszichopatákat illetően, hogy mikor még kezelhető, nem is úgy értem, hogy orvosilag kezelhető, hanem hogy a társadalom számára kezelhető, érzelmi intelligencia és empátia hiány is vannak.
Ilyen csúnyán úgy szokták mondani, hogy a pszichopata nem érez, nem tanul. De hát ez nyilván egy csúnya általánosítás, meg nagyon extrém esetre igaz, de valóban vannak vizsgálatok, ahol azt mutatják, hogy például sem szorongás, sem félelmet nem élnek meg a pszichopaták. Egyszerűen nincsenek ilyen negatív érzéseik, amik visszatartanák őket törvénybe ütköző, vagy egyéb ilyen negatív dolgoktól. Nem érik meg a szorongást ezzel kapcsolatban. Úristen, mi lesz, ha elkapnak? Úristen, mi lesz, hogyha nem tudom micsoda? Bennük nincs ilyen.
Azt hiszem, hogy a machiavellista az, akiről talán kevesebbet tud az átlagember, és Bereckei igen. Tamás írt egy nagyszerű könyvet már, ami nagyon érthetővé teszi az átlagolvasó számára ezt a személyiségtípust, de itt van egy táblázat, hogy mi jellemző például a machiavellistára, a kétszínűség, a manipulatív viselkedés, mások eszközként való felhasználása és a cinizmus, amivel nap mint nap találkozunk, csak nem tudjuk, hogy ez ide tartozik.
Így van, a machiavellizmus kapcsán megint csak látjuk ezt a kettősséget, tehát ennek van egy nagyon markáns evolúciós oldala, mert hogy van ilyen, hogy machiavelliánus intelligencia, ezt főemlősöknél szokták emlegetni, ugyanis találunk főemlősöknél is, csimpánzoknál olyan viselkedéseket, hogy megtévesztik a másikat. Találnak élelmet, de túl sok van, el akarják tenni majd későbbre, és akkor látják, hogy a többi figyeli őket, nem akarják ugye, hogy megdésmálják az ő eleségüket, és akkor úgy csinálnak, mintha az egyik fa alá rejtették volna, de közben máshová rejtik. Tehát van egy ilyen megtévesztés. Egy megtévesztő szándék, egyrészt, másrészt meg, ahogy mondtam, van egy ilyen elmeteóriás képesség, hogy tisztában vagyok vele, hogy mit gondol a másik, mert most engem néz. Tehát biztos azért néz engem, hogy lássa, hogy hova rejtem el a kaját. Ez az egyik aspektusa, tehát hogy ez a képességünk, ez a megtévesztésre való képesség, ez valószínű, hogy azért elég korán kialakult. A másik része pedig igen, ez a pszichológiai aspektus, ugye az a Niccolò Machiavelli a Fejedelem című könyve, az meg gyakorlatilag hát egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen útmutató ahhoz, hogy az uralkodóknak hogyan kellene eljárni, és ott bizony egy fő gondolati vonal lesz, hogy a cél szentesíti az eszközt.
Lehet hazudni, hízelegni.
Bármit, tehát hogyha valamit el akarunk élni, akkor lehet másokat használni annak érdekében, hogy mi elérhessük a céljainkat. Igen, ez jellemzi a machiavellistákat, hogy végül is utólagosan majd ugye a történelem majd másképp fog rám tekinteni, mert majd meglátják, hogy. Tehát, hogy egy kicsit ez a vonal, ez a hétköznapokban is megjelenik, hiszen azért mi is tudjuk, hogy hát ahogy mondtam a legelején is, tehát azért vannak emberek, akik hajlamosabbak akár a társadalmi szabályokat, akár a törvény által kiszabott szabályokat kicsit rugalmasabban kezelni. Tudjuk azért, hogy mondjuk így az adóbevallások és számlázások és egyebek kapcsán azért mindig is voltak, meg vannak a mai napig azért ilyen kiskapuk, szürkezónás kérdések, stb. És van, aki ezt kihasználja, van, aki meg nem, mert hogy mit tudom, szorong attól, hogy mi lesz, hogyha elkapják, mi lesz, ha lebukik.
Hát vagy eszébe sem jut, hogy van egy ilyen út.
Így van. De ugye itt ugye a sötét hármasnál az fontos, ugye ezt talán elfelejtettem mondani az elején, hogy az még közös vonás, ugye a manipuláció meg az önérdek mellett, ugye még ez egy közös vonás, hogy ők azért relatív amorálisak. Tehát, hogy ugye a pszichopaták, ahogy mondtam, ők nem is érzékelik ezeket a morális normákat, a narcisztikusok meg a machiavellisták igen, de őket meg nem nagyon érdekli.
Mennyire kedvez ezen sötét személyiségjegyek előtérbe kerülésének ez a mai világ, meg az elvárások? Lehet, hogy ez a túléli záloga.
Most olyan történelmi helyzet van, hogyha így lehet mondani, vagy olyan társadalmi körülmények vannak, ami ennek kedvez. Tehát akár ez a social media, ahol azért ugye képeket osztunk meg, sztorikat osztunk meg, gyűjtjük a pozitív visszajelzéseket, lájkokat, szívecskéket. De ugyanígy, igen, tehát hogy akár az online világ adta lehetőségek a megtévesztésre, azokat nagyon jól ki lehet használni, és harmadrészt pedig ugye ez a kvázi agresszív fellépés, ami akár egy branding, de akár ugye most itt említhetjük a gerilla marketinget is, mint olyan, hát bizonyos szempontból azért valami olyasmi, ami már a nevében hordozza azt, hogy bizonyos szociális normáknak ellenébe megy. És igen, hát azért itt a környezetnek nagy hatása van, hiszen azt gondoljuk, hogy evolúciósan a személyiségünk úgy alakult, hogy az segítse elő, hogy a környezetünk közt tudjunk alkalmazkodni. Tehát egy olyan társadalomban vagyok, ahol az előrejutásnak többféle módja van, akkor nyilván a saját tapasztalataim, meg a saját képességeim segítségével találok majd egy utat, hogy én hogy juthatok előre, és hogyha több olyan út van, ahol mondjuk agresszióval, meg önérdekérvényesítéssel, meg manipulációval előre tudok jutni, akkor azt fogom megtenni. Hát de most, hogyha belegondolunk, ugye mit tudunk 100-200 évvel ezelőtt, amikor még ugye ez a kevésbé iparosodott, földműves gazdasági jellemzők voltak, mondjuk akár itt Magyarországon, mit tudom én, a krumpliföldön, meg a kukoricaföldön, ott nem lehet manipulatívnak lenni. Tehát ott nem öntözöm meg, nem vetem el, nem kapálom meg, nem fog kinőni. Tehát, hogy ott így erre nincs túl sok lehetőségem. Meg ott nem is tudom reklámozni magam, hogy én vagyok a legjobb, mert nekem van a legjobb kukoricám, mert hogy akkor még nem volt hol. Tehát maximum ki tudtam vinni a piacra, és akkor ott majd eldöntötték. Tehát, hogy azért ezek a változások, ezek valóban erősíthetik a vonásoknak az előnyeit. Ugye, és hogyha előrébb jutok, csak azért, mert ilyen vagy olyan vagyok, akkor akiben ezek a vonások jobban megvannak, azok nyilván így is fognak viselkedni.
És sikeresebbek is lesznek.
Nyilván. És sikeresebbek is lesznek.
A lélek sötét oldala. Narcizmus, machiavellizmus, pszichopátia. Birkás Béla, Bereckei Tamás és Cibor Andrea könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ne feledjétek, már csak 2 nap van a Könyvben utazom könyvklubjáig. Ha szeretitek Elena Ferrante regényeit, vagy olvastátok a Brilliáns barátnőm című könyvet, és annak a további köteteit, esetleg még nem olvastátok, de mondjuk imádjátok Nápolyt, akkor gyertek el csütörtökön 18 órára a Kollabba, ami egy remek közösségi helyen Mamut 1. 3. emeletén. Ott lesz a könyvklub, és 2 vendéget is hívtam, akik számos izgalmas részletet árulnak el az íróról és a városról. A Facebookon az esemény információit megtaláljátok a Kollab és a Könyvben utazom oldalán is. Ha jönnétek erre az ingyenes rendezvényre, akkor kérem, hogy regisztráljatok a Könyvben utazom Olá Andreával @gmail.com címen. Találkozzunk csütörtökön személyesen a könyvklubban. Olá Andrát hallottátok.